Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Mintegy 40 kárpátaljai gyermek részvételével elkezdődött a Katolikus Karitász egész nyáron át tartó országos táboroztatási programja, melyben összesen 4000 gyermek és fiatalkorú vesz részt, közölte a Váranyár program megnyitója alkalmából a Katolikus Karitász országos igazgatója. A 40 magyarországi helyszínen tartott táborok és élménynapok résztvevői rászoruló hátrányos helyzetű gyermekek, ismertette Zagyvari Hárt. Az Európai Unió és Ukrajna megnyitotta a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját, azt a klasztert, amely az uniós tagság alapvető értékeit és intézményi követelményeit foglalja magában, közölt az uniós tagállamokat tömörítő tanács. Az elsőként megnyitott tárgyalási klaszter az igazságszolgáltatás és az alapvető jogok, a szabadság, biztonság és jogérvényesülés, a közbeszerzés, a statisztika, valamint a pénzügyi ellenőrzés területét érinti. Az Európai Bizottság bővítési biztosa szerint a folyamat a következő hónapokban tovább gyorsulhat, és még a nyári szünet előtt újabb tárgyalási klaszterek nyílhatnak meg. Martakosz azt is mondta, idézem, ezúttal valamennyi tagállam támogatta az első tárgyalási klaszter megnyitását, és senkinek sem kellett kimennie kávézni. Az Európai Unió és Moldova is megnyitotta a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját. Kigyulladt a Gazpromneft moszkvai olajfeldolgozó üzeme, miután ukrán dróntámadás érte a létesítményt, írta meg a Reuters hírügynökség. Szergej Szobjanyin, moszkvai polgármester közlése szerint 60 az orosz főváros felé tartó drónt semlegesítettek. Nem szeretnénk kisajátítani, birtokolni, sajátunká tenni sem 1956, sem 1989 történetét, mondta a miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtt. Magyar Péter, Nagy Imre egykori miniszterelnök sorsát felidézve úgy fogalmazott, a hazát választotta a párt helyett. Közölte, Nagy Imre, akinek mártír halálára most emlékeznek, a 20. században háromszor is nagyon fontos pillanatban állt fel a magyar történelem színpadára, 1956-ban a forradalomban játszott szerepe miatt, 58-ban kivégzésekor és az 1989-es újratemetéskor. 70 év távlatából már látjuk a történet végét, a magyar nemzet végül oda jutott, ahova az 56-osok el akarták juttatni, saját döntéséből a hazánk a szabad világ része lett, lemosta magáról a diktatúra és a megszállás gyalázatát, egy új lapot nyitott a történelemben. Ezt fogjuk közösen minden magyarral együtt ünnepelni idén október 23-án, zárta felszólalását a kormányfő. Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője azt mondta, soha nem volt vitás, hogy Magyarország szabadságot, demokráciát akar, és az emberek nem akarnak idegen uralom alatt élni. Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője szerint Nagy Imre történelmi érdeme, hogy egy kritikus pillanatban jó döntést hozott, Magyarország függetlensége mellett lépett fel. A Mi Hazánk frakcióvezető helyettese Novák előtt pedig szégyennek nevezte, hogy a rendszerváltás után nem történt meg az ügynöklisták nyilvánosságra hozása, a pártvezetők, cégvezetők elszámoltatása és a kommunista luxus nyugdíjak elvétele, valamint a szabadságtéri szovjet emlékmű eltávolítása a tiltott jelképeivel együtt. Tegnap elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását, amely 8 évben korlátozza a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. Ennek alapján az alaptörvényben rögzítették, hogy a 8 éves időtartam számításakor az 1990. május 2-a vagy azután betöltött miniszterelnöki megbízatást kell figyelembe venni. Döntöttek arról is, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok alapító vagyonát és az alapítói jogokat visszavehesse az állam, majd megszüntethesse a közalapítványokat. A szuverenitásvédelmi hivatalt pedig megszüntetik ezzel a módosítással. A Fidesz frakció szerint nem a demokrácia kiteljesedését, hanem annak durva korlátozását jelenti az alaptörvényben a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszának korlátozása. Az ellenzéki párt úgy véli, a módosítás szembe megy a demokratikus verseny szellemiségével, Európában példanélküli korlátozás a kormányfői tisztséggel szemben, és alkotmányosan aggályos személyre szabott és visszamenőleges jogalkotást valósít meg. Hónapokig tartó tárgyalások után megegyezett az Egyesült Államok és Irán a háború lezárásáról, jelentette be az amerikai elnök, a hírt Teherán is megerősítette. A megegyezést a tervek szerint pénteken Genfben írják alá hivatalosan, és azután azonnal megnyílik a Hormuzi szoros, illetve Washington megszünteti az iráni kikötők elleni tengeri blokádot. Az egyezség része az is, hogy Irán a jövőben nem juthat atomfegyverhez. Végül az időjárásról. Holnap a sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat, a nyugati a szél néhol megélénkül. A hőmérséklet szerdán hajnalban 12-14, napközben 26-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapát falván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapát falvi Ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája az éjszaka, amikor minden életre kell.
Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapát falván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamara Opera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balogh Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapát falván.
Reklámot hallottak.
Az erdő fohásza.
Vadon élő állatok mindennapjait testközelből észrevétlenül szemlélni, farkas szemet nézni és egymást méregetni egy szarvasbikával, felfedezni az embertől ma már távolinak tűnő vidékek virágzó életének sokszínűségét, értelmezni és megérteni a természetben uralkodó rend törvényszerűségeit. Ott lenni, részesévé válni és egy képben meg is örökíteni. Talán ez utóbbira csak azért van szükség, hogy ne legyen annyira öncélú az egész. A természetfotózásban sohasem a pénzszerzés hajtott, és nem is pályázaton elért hírnév vagy sikerek. Csak és kizárólag maga az élmény, vallja Cettis Róbert természetfotós, akivel a következő percekben Tikovics Ernő beszélget.
Annyira azt érzem, hogy ott van bennem a természetfotózás, hogy gyerekként kezdtem el fényképezni, mindig is egy természettudományos érdeklődésem volt, és ez valahogy ez olyan természetessé vált, hogy ilyen természetfotókat készítek. Elsősorban nagyvadfajok érdekelnek, magyarországi nagyvadfajok, és ezeket fotózom. De természetesen minden más érdekel. Érdekel a gombák világa, érdekelnek a növények, érdekelnek az ásványok, a különleges geológiai helyek, és talán ennek is köszönhető az, hogy egyszer elkerültem a Yellowstone Nemzeti Parkba, mert akit érdekel a geológiai, ott olyan dolgokat láthat, és tapasztalhat meg első kézből, amik gyakorlatilag tényleg tankönyvbe illőek, és amikor ott voltam, hát nyilván tájékozottam, próbáltam tájékozódni, hogy egyébként mit lehet még ott fotózni, és hát látszott, hogy ott azért van esély medvét is fényképezni, meg van esély a szarvasokat is fényképezni.
Meg bölényt?
Meg bölényt, így van, meg bölényt. De ugye a bölény nekem az egy picit olyan volt, mint az afrikai vad, hogy szinte oda lehet mellé állni. Tehát a Yellowstone Nemzeti Parkban a legtöbb balesetet azokat nem kígyók okozzák, vagy nem a medve okozza, hanem a bölények. Azért, mert olyan nagy jámbor állatnak tűnnek, és akkor sokan azt gondolják, hogy milyen jó pofa lenne egy szelfit készíteni velük, csak ezt a bölények nem így gondolják, hogy ezt ők is szeretnék. Egy picit nekem ilyen egyébként Afrika, hogy oda lehet mellé állni a vad mellé, mondjuk egy terepjáróval, és akkor lehet fotózni. Most Észak-Amerika az teljesen más. az ottani állatokat nagyon szabály van rá, hogy mennyire lehet megközelíteni. Ott ugyanis egy szarvas, az nem olyan, mint nálunk, hogy itt meglát egy szarvas pár száz méterről, kiszúr, megérzi a szagukat, és azonnal hanyat homlok menekül, ott ez nem így van. Ott a szarvas csinálja tovább a dolgát, ugyan figyel bennünket, de éli a kis életét, és ott szabályok vannak, hogy egy szarvas mennyire lehet megközelíteni, egy medvét mennyire lehet megközelíteni.
Biztonsági okokból?
Abszolút biztonsági okokból, így van. Így van, hogy mi az a távolság, amikor az állat még nem érzi fenyegetve magát az embertől, mert ott bizony előfordulhat az is, hogy egy szarvas az emberre támad.
Tehát ez nem vagy nem a medve.
Vagy a medve, igen, igen. De talán ebből is azt mondom, hogy a szarvas az gyakoribb, mint a medve támadás, tehát gyakrabban támad rá szarvas emberre. Többek között Yellowstone Nemzeti Parkban is. Tehát, hogyha rákeresünk, egy csomó olyan videót lehet látni, amikor az emberek menekülnek a szarvasok elől. Egyébként nekem is volt ilyen sztorim, amikor nem mentem ugyan túl közel a szarvastehénhez, de én nem láttam, hogy a szarvastehénnek van egy borja, és bizony megpróbált elijeszteni a szarvas. Tehát folyamatosan közeledett felém, rohant, megállt, és megnézte, hogy hogyan reagálok rá, és amikor már túl közel volt, akkor jobbnak láttam egy fára fölmászni, mert láttam, hogy ez nem tréfál.
Medve ellen ez nem egy hasznos megoldás.
Igen, a medve ellen nem. Egy barátommal voltunk ezen a fotós túrán, és hát az egyik cél, hogy nagyon szerettünk volna grizzly medvét fényképezni. Egyikünk sem látott korábban még grizzly medvét teljesen természetes környezetében, bár még a Yellowstone-ban is ennek egyébként nagyon kicsi az esélye.
Nincsenek, bocsáss meg, egy ilyen leshely kiépítve, bejetetve, hogy jöjjön a medve?
Nem, a Yellowstone-ban ilyenek nincsenek. A Yellowstone-ban tényleg csak vadon élő állatok vannak, ott nem is befolyásolják a természetet semmilyen módon. Ott vannak látogatóközpontok, a látogatóközpontokban a rangerök gyűjtik az információkat, és bármelyik központba bemegy az ember, akkor látják, hogy tegnap délután a parknak melyik részén láttak préri farkast, hol bukkant fel fekete medve, hol bukkant fel grizzly medve.
Jött a végén a medve.
Sikerült medvével találkoznunk, ugye egész végig a Yellowstone-ban úgy túráztunk, hogy medvesprével, mert bárhol felbukkanhat a medve, természetesen medvével nem találkoztunk, és akkor láttunk egy nagyon szép tavat, vagy úgy tűnt, hogy nagyon szép tó, és gondoltuk, hogy hát délidő volt, hogy elmegyünk oda, egy kicsit ejtőzünk a tónak a partján. Tényleg ilyen mindenféle gyönyörű növényekkel benőtt tó volt őserdei környezetben, és leültünk ott egy fatuskóra, és éppen szerettünk volna már elindulni a helyről, és akkor azt láttuk, hogy előttünk néhány méterre, nem volt több 30-40 méternél, egyszer csak kijött egy grizzly medve az erdőből, és beült a tóba fürdeni egyet. Még megfelelő felszerelés sem volt nálunk, mert tényleg csak egyet elmentünk, nem volt nálunk sem medvespré.
Az mire jó?
A medvespré az arra jó, hogyha megtámadja az embert a medve, akkor mielőtt néhány méterre megközelíti, ez egy paprika vagy borspré, gyakorlatilag ki kell fújni, és hatástalanítja a medvét, mert olyan erős, annyira irritálja, hogy inkább a medve menekülőre fogja.
Azt hittem, hogy a ruhára kell fújni, mint a kullancsriasztót, de akkor nem, viszont nem. Így egész közel kell kerülni a medvéhez.
Így van, de az egészben az a nehéz, hogy be kell várni a medvét. Egyébként volt ilyen nagyon jó sztori a Yellowstone Nemzeti Parkban is konkrétan, amikor bement az amerikai család, és megvették a medvesprét, és akkor a család fő kiállította a feleséget, gyerekeket, és fogta, és a paprika sprével végigfújta őket. Van ilyen sztori is, igen.
Igen, és a medvével végül mi lett?
A medve az megfürdött előttünk, és végig fotóztuk egy természetesen, tehát van egy csomó képünk erről a medvéről, és a medve, amilyen hirtelen eljött, olyan hirtelen be is ment a sűrűbe, és néhány perc volt az egész, de arra határozottan emlékszem, hogy amikor ennek a fotózásnak vége volt, akkor a kezemben ilyen nagyon erős remegés volt benne, tehát hogy nyilván addig, amíg fotóztunk, nem is éreztük azt, hogy azért ez egy olyan pillanat volt, ami egyrészt nagyon mellbevágó volt, másrészt pedig azért nem volt veszélytelen sem, mert gyakorlatilag egyikünknél sem volt olyan eszköz, amivel a medvét hatástalanítani tudtuk volna.
És éjszakai fotózás is volt kint a Yellowstone-ban?
Yellowstone-ban nem volt éjszakai fotózás, néhány csillagképes felvételt azért készült természetesen. Ez inkább Alaszkában volt, ott a sarki fény volt az, ami éjszaka kicsábította az embert fotózásra. Egyébként az meglepő, hogy azt gondoltam, hogy Alaszkában mennyire jó ég van, tehát mennyire sok csillagot látni, nem lehet olyan sok csillagot látni érdekes módon Alaszkában, tehát a Yellowstone ebből egy sokkal-sokkal jobb, viszont Alaszkában ott a sarki fény. Gyönyörű, szép. Ugye néha innen Magyarországon is látszik sarki fény, de az alaszkai azért az egészen más. Tehát ott tényleg az van, hogy ilyen zöld felhők elkezdenek táncolni, és ilyen pillanatok alatt változik az egész. Tehát fantasztikusan néz ki.
hogy beszélgetünk egy jávorszarvast látok, ugye az egy jávorszarvas a konyharuhán ön mögött. Ez a konyharuha is Alaszkából van?
Ez a konyharuha is onnan van, így igaz.
Ha már beszéltünk a nagyvadakról és a szarvasokról, talán ennél nagyobb szarvas nincs is.
A jávorszarvas, így van, az a legnagyobb szarvas jelen pillanatban a Földön.
És akkor mondjunk róla valamit, hogy kell fotózni.
A jávorszarvashoz is vannak jó sztorik. Kezdem onnan, hogy amikor elmegy valaki mondjuk egy Yellowstone vagy Denali Nemzeti Parkba, akkor érdemes azzal kezdeni, hogy be kell menni egy fogadóépületbe, és el kell menni egy nemzeti parkos túrára. Ez azért kell, hogy egy ilyen túrán részünk, mert megtanítják a rangerök, hogy hogyan kell viselkedni. Tehát egy Yellowstone Nemzeti Parkban teljesen másképp kell viselkedni, mint Magyarországon, amikor elmegyünk túrázni. Például megtanítják azt, hogy amikor medve támad az emberekre, akkor együtt kell maradni. És arra is megtanítják, hogy amikor jávorszarvas, ami sokkal gyakrabban támadja meg az embert, akkor a szélrózsa irányába futni kell. A jávorszarvas senkit nem fog üldözni. Egyrészt, hogyha sok ember van, akkor sok felé futnak. Nem tudja, hogy mit kezdene a helyzettel, és nincs benne ragadozó ösztön, tehát senki után nem fog futni csak azért, hogy leüsse. A jávorszarvas egy olyan állat, ahol tényleg fennáll a kockázat annak, hogyha az ember túl közel megy, akkor megtámadja. Nekünk ilyen sztorink nem volt, de nagyon sok jávorszarvast fényképeztünk szerencsére. Voltak közöttük tehenek is, voltak közöttük hatalmas agancsú bikák is, úgyhogy élvezetes volt.
Én Alaszkáról csak annyit tudok, amennyit Széchenyi Zsigmond könyvében olvastam, de medve van.
Medve van. Aki Alaszkában megy, szerintem is Széchenyi Zsigmondnál érdemes kezdeni. Mi nem azokat a medvéket láttuk egyébként, amiről Széchenyi Zsigmond ír, de az a terület még hátra van, ahol ő még járt. Ugye mi a Denali Nemzeti Parkban voltunk, a Denali Nemzeti Parkban azért jóval óvatosabban kell bánni a medvékkel, mint általában Alaszkában, mert hát a partmenti medvék, ezek a kodiák medvék, ők általában növényeket esznek, kagylókat esznek, meg halakat esznek. Nagyon ritkán vadásznak, ezért ott gyakorlatilag a medvék között lehet sétálgatni, és ez tényleg így van. Tehát ott vannak olyan nemzeti parki létesítmények, ahol vannak különböző ilyen bungalók, és ott gyakorlatilag a bungalók között jár a medve. De ilyen volt egyébként a Denali Nemzeti Park is. Tehát a Denali Nemzeti Parkban ott nagyon szigorú szabályok vannak, tehát ott megvan, hogy hány napig lehet sátrazni bent, hónapokkal előre kell jelentkezni, hogyha valaki ott szeretne sátrazni. És bizony, amikor mi is ott voltunk, akkor volt olyan, hogy a sátrok között ott mászkált a grizzly medve a bocsával.
A grizzly?
A grizzly. Így van, így van.
Tehát az vadászik?
Így van. Ugye ezért veszélyesebb a grizzly medve, mint például a kodiak medve, mert a grizzly medvék azok vadásznak. Mindig szokott egyébként összetűzés lenni. Amikor mi ott voltunk, akkor is volt a parknak olyan része, ami le volt azért zárva, mert ott egy turistáról leszedett egy medve egy hátizsákot. Azért a halálos medvetámadások szerencsére azért ritkák, főleg Alaszkában. Kanadában szoktak, ott gyakrabban jönnek olyan hírek, ott a nemzeti parkokból, hogy turistát ölnek a medvék.
Ne adja Isten, hogy jöjjön ilyen Magyarországról is. Magyarországon fotózott már medvét?
Magyarországon még nem is láttam medvét, viszont nagyon szeretek Székelyföldön medvét fotózni. Ott helyi vadászokkal szoktunk kimenni. Ott is többféle lehetőség van medvét fotózni. Általában ezek leses fotózások. Ott tényleg az van, hogy beetetik a medvét, jön a medve, és akkor lehet nézni, lehet fotózni. De volt szerencsém egy jó párszor cserkerő fotózáson is részt venni. Tehát amikor kerestük a medvét, az egy nagyon izgalmas dolog. Ott volt, amikor előkerült a medvespré.
Mi a dörömet ebben a természetfotózásban?
A természetfotózásban talán az, hogy sokkal inkább a természet részévé lehet válni. Tulajdonképpen szerintem a természetfotózás az igazából csak egy ürügy, hogy az ember olyan dolgoknak a részese lehessen, amik a hétköznapi életünkben már nincsenek jelen. Pedig jó lenne, hogy ott lennének.
Az elhangzott beszélgetésben Cettis Róbert természetfotóst hallották. Thank you. Irodalmi részlet következik, a felolvasó Tóth Levente színművész.
Bársony István, titkos tanya. Egy nagy fa látszik az erdőben messziről, annak a tetején ül egy holló. Az az óriás fa sokkal magasabb a többinél, legalább 1000 éves. Sötét fején összefolyik a lomb, nyílás sehol sem sejteni rajta. Onnan nézve, ahol én állok, olyan, mintha egy zöld domb emelkednék a sűrűségben. A holló csak ül rajta mozdulatlanul és várja az éjszakát. Egyebet nem várhat, hisz már esteledik. Messzire szalad az árnyék, s nagyokat nyújtózik a fák közt. Ez is mutatja, hogy közelebb vagyunk az estéhez, mint a délhez. De május végét járjuk, hosszú a nap, s még csupa dal az erdő. Csacsog a rigó, szemfülesen bujkál a bokrokban, csattog a fülemüle, párjának énekel, amely meglapulva ül egy kis iromba fészken. Nézem a magányos hollót, amely a szerelem kábító levegőjében párja nélkül búsul. Régóta ismerem ezt a szomorú madarat. Esztendőről esztendőre, mintha ő volna az erdő lelki ismerete, úgy örködik ott fent. Egyedül, komoran, kiöregedve a szerelemből. Az emberek, akik egy időben születtek vele, aggasztjának. A vén holló túl fogja élni valamennyit. Estenden hallani néha a hangját, amint a síkságról felhő magasságban hazafelé fordul. Nincs, akihez szóljon, nincs, aki megértse. Csak a torkát próbálja ki, van-e még benne érc. A mély korrogás válasz nélkül vészel az űrben. A pásztorfiúk csúfolják, felkiabálnak hozzá, rút fekete madár, s utánozzák a hangját. Kró, kró, kró! A nagy fántanyázó vércsepárt nyugtalanság fogja el, amint a mogorva egyhangú szólam eljut hozzá. Nekik ez azt jelenti, félre az útból jön a gazda. A hím vércse kilendül a lomb közül, s a fa koronája fölött kering olyankor. Kárőrvendve, kísértetiesen kacag, víjog, hogy bosszankodik majd a holló, ha elfoglalva látja a trónját. Megül egy kicsit a fa csúcsán, de nem sokáig tart a dicsősége. Amint a holló megérkezik, a vércsének inába száll a bátorsága, s azt keresi, hogy merre tágasabb. Ott sikog aztán, ott alkalmatlankodik még egy darabig, amíg meg nem unja. Rá sem hederít a vén holló. Megszokta már. Most is ott a vércse, most sem törődik vele a fekete madár, de azért mégis történik valami szokatlan. A holló elszáll a nagy fáról, s íves lendüléssel ereszkedik a bozótos völgy felé. Ott kering, kering lassan. Lefelé figyel folyvást. Mi lehet ott vajon? A kíváncsiság arra felé terel. Nem keresek ösvényt, úgy is hiába volna. Csak a holló iránt megyek. Buja bokrok közt furakodom előre, minden mozdulatomat suhogó nesz kíséri, mintha csupa sejmet simogatnék. Leveles vesszők állják utamat, szelíden tartóztatnak. Hogy meg nem állok, végig-végig suhintanak rajtam. A kökény belém akad, úgy marasztal, a galagonya, mintha felém nyúlna a tüskés ujjaival. Puha fű fekszik meg lépésem alatt, amelynek semmi zörgése sincs itt. Beljebb, csak beljebb. Van abban valami jó. Beletévedni szándékosan a járatlan bozótba, ahol furcsa neszek jelzik, hogy titkos élet van körülöttem, amiből jóformán semmit sem láthatok. A bokrok közt gyors, ütemes, apró lépések mozgása hallatszik a zavaron, mintha valaki jönne utánam. Ha megállok, titkos kísérőm is mozdulatlan, amint elindulok, megint hallom a csöndes moszatolást. Ott egy szőke rigó ugrál, azt szeret így leskelődni, fülelni. Ha észreveszi, hogy fölfedezték, nagy surrogással rebben tova. A fekete rigó lármásabb, s vakmerőbb. Ahányat megzavarok, mind veszekszik velem. Ahányat megzavarok, mind veszekedik velem. Csak odább, mit bujkálsz itt, senki sincs itt, semmi sincs itt neked. Belevesztem az úttalanságba, már nem is látok ki belőle. Nyakig takar a gaz, buja páfrány közt vergődöm előre nagy lassan. A fényes kék égen azt a pontot keresem, ahol a holló úszik. Amint megpihenek, s kifújom magamat, halk surranással száll el mellőlem egy madár. Meg nem mozdult volna a fészkén. de hogy megállottam, azt hitte szegényke, ő érte csörtettem idáig. A gaz közt egyforma surló moszatolás bujkál. Az alattomos elsiklásból könnyű kitalálnom, hogy egy megriadt kígyó menekül ott, békésebb tájékra az avar alá. El onnan, ahová ember szeme érhet. Szinte izzadok az úttalansággal való küzdelemtől, pedig még előttem a java. Ihol a vadkomlós, iszalagos, sűrű szövedék. Abban ezer polipkar csimpaszkodik mindenkibe, ami oda téved. Nem is lépek, már inkább kúszom. Zöld levelek közt lengő, könnyű indákon küzdöm át magamat, amelyek hínárosdit játszanak velem. Elmerülök bennük, s olyankor megfognak, lehúznak. Eleinte megbírnak, aztán kifáradnak, s leszakadnak alattam, amint beléjük fekszem, remélvén, hogy könnyebb lesz úgy kievickélnem, ha átkapaszkodom rajtuk, mintha közéjük gázolok. Sokáig tart ez a mulatság, se hossza, se vége. De a holló egyre kering még az esteledő égen. Mi lehet ott a völgyben? Kezdek türelmetlenkedni. Annál rosszabb. Jobban sietek, de azért gyorsabban nem tudok haladni. Nyitott szája lélegzem lihegve. Vadméhek dongnak a fejem körül, a bokorszeder fehér virágait dézsmágatják. Szemközt fúj a szél, és hirtelen megcsap valami, ami mintha a pokol illata volna. Aj, miért facsart megint az orromon? Egy virágerdő sem lenne elég, hogy ezt a gyilkos leheletet megillatosítsa. Úgy szimatolok, mint a vizsla. Keresem az irányt, amelyről a sátáni bűz felém száll. Szemem megint a hollóra esik, amely úgy tesz, mintha leszeretne csapni elibém a völgybe. Arra a legvadabb, legjárhatatlanabb az erdőség. Ősbozót az, amelyben otthon van az árnyék s korhadás. A vadkomló szövedéke sűrűsödik ott. Ledőlt vastag fatörzsek feketillenek közte, azok alatt szurtos, nyirkos barlangok ásítanak félig a törzsökben, félig a földben. Már közel vagyok a fullasztó légkörű mélyedéshez. A holló észrevet, s megverdesi a szárnyát, úgy emelkedik magasabbra, aztán elszáll egyenes irányban. Nem is látom többet. Nem törődöm vele, most már kitalálom, mi csalogatta ide. Izgatottan, kíváncsian csúszom előre, mindenképp ügyelve, hogy meg ne zörgessem a gajjakat. Résen kell lennem nagyon. Hóhértanya közelében vagyok. Állandóan hozza felém a szellő a maró bűzt. Aki meg nem szokta, annak megfájdul tőle a fej, és émelyedik a gyomra, mint a tengeren utazói. Az ördögök konyháján szerethetik ezt csak. Azt képzelem, hogy egy felásott temető közelében vagyok, amely most mosdatlan sátánkölykök hálóvacka. Ezt ugyan hiába járja a tavaszi szél. És mégis jó valamire az a förtelmes szag. Elárulja, hogy lakják a tanyát. Lélegzetemet is elfojtattam, úgy bújtam előre. Halk nyafogás hangja vezetett. A nagy sűrűség tisztulni kezdett előttem, lassan hajlítottam el a bokrokat utamból. Egy kövér mogyoró bokort akart el, amögül kukucskáltam ki. Szerencsémre magasabban álltam, s lenézhettem a hajlat aljára. Egyetlen pont sem volt több alkalmas arra, hogy megpillanthassam, amit innen láttam. Vagy húszölnyire tőlem egy kis kopár térség terült oda... Nem nagyobb, mint egy jókora szoba. A gyérfű lenyomatva, soktól mindenfelé. Néhány nyulláb, lerágott csontok, amelyek fölött légyrajok kavarogtak. A kopártér egyik sarkában ledőlt százados faderek a barnálott, az alól éppen kiugrott valami. Egy buta kis állat, barnászürke, hegyes orrú, hegyes fülű, élénk szemű. Meglapult, mint a játszó macska, s félre csapott, ravasz pofácskáját két első lábára fektette. Abban a percben egy másik, éppen ilyen kis buksi fejű pattant fel a tér közepén levő gascsomóból. Azt eddig észre sem vettem. Apró, mókás szökésekkel, a hátát meggörbítve ment neki pajtásának, s vitézi harcjátékkal vetette rá magát. Meghemperegtek, s megnyaggatták egymást, addig-addig, hogy megmozdult mögöttük a bokor, s közéjük ugrott egy nagy vörös róka. Egyiken is, másikon is lódított egyet, s azzal szent volt a béke. A róka mama nyomában tötyögött a harmadik apróság, és amint szemem véletlenül a korhat fatörzsre tévedt, még egy kis hóhért pillantottam meg, amint kipislogott a barnaság alól, s nagy érdeklődéssel leste, hogy mi folyik odakint. A ledőlt vénfa alatt lakott a hóhér család. Bizonyosan bejárója volt ott a titkos rókajuknak. Egy gaj, amit az imént a karommal félretaszítottam, visszapattant, s megrezdítette a mogyoróbokrot. Egy másodperc alatt üres volt a tolvajhat bálterme. Az apróság mind a fa alatt tűnt el, a vén róka pedig egy ugrással a sűrűségben termett. Nem moccantam. A nagy csönd megnyugtatta az erdőt. Egy széncinke szállott a bokromra, s végigmászkált egy lecsüngő gajon, míg csak maga is tótágas nem állott. Úgy csipkedte róla az apró rovarokat. Végre leröppent a fűre, s ott kíváncsiskodott. Fészekbe való bélést keresett a sok toll között. Ez már sok volt a kis rablóknak, amelyek időközben újra visszakapták bátorságukat, s kikukucskáltak a fatörzs alól. Egymás után rohantak elő neki mindannyian a cinkének, amely sípolva, cserregve menekült biztos helyre. Most már öten voltak, elő mert bújni a legkisebb is. Amikor látták, hogy futsa a cinke, egymásra förmettek. De nem sokáig tartott rossz kedvük, bolondos játékba keveredtek. Tépték, cibálták egymást, fülek és farkak húzgálása történt. Tátogtak egymásra, mint kölyök sárkányok, de hangot nem adtak. Valóságos néma játék volt az. Egyszer csak megint közéjük toppant a róka mama. Roppantul kellette magát. Valami volt a foga közt, ami mozgott volna, ha tudott volna. Egy eleven egérke. A kölykök észrevették, s mind egyszerre kapkodott a boldogtalan áldozat felé. Elcsipték végre, négyen négy felől kapaszkodtak belé. Úgy tetszett, mintha összenőtt volna az orruk, s most körbeforogva próbálnának szétválni egymástól. A legkisebb, a legügyetlenebb ott szágoldozott mögöttük, s lögdöste őket sorba. És aztán, hogy látta, nem ért célt, még az egérke farkát sem csípheti meg, elszontyolodva kullogott az anyja hasa alá, ott szűkölt nyafkát halkan. Róka mama vigyorgó pofával kedvtelve nézegette a tornajátékot. Haj, micsoda csirkefogók lesznek ezekből! Ez a megelégedett gondolat látszott ábrázatán. A kis hitványra, amelyik melléje oldalgott volt, haragosan förmet kergette azt is a többihez mulatni. Megdöfködte hegyes orrával, mintha szitta volna. Te mamlasz, hová lenne a róka becsület, ha a többi is ilyen élhetetlen volna? Mintha fordult volna a légáramlás. Forgószél támadt, s a hátam mögül osont előre. Csak egy másodpercig tartott, de az is elég volt, hogy idegent érezzen a vén ravasz. Ledobbant, és ezt a mozdulatát megértették a kölykök. Egy szempillantás alatt abba hagyták a pörösködést. Inalt megint valamennyi a titkos tanyára korhat fa alá. A vénység megvárta, amíg eltűntek, aztán felém sunyítva, szimatolva, hason csúszott be a bokrok közé. Az alkonyat árnyékában még nagyobbnak tetszett a némaság, amely most már állandó is maradt. Csak az ezer éves fa irányából hallatszott valami különös, komor hang. A vén holló tartott magánbeszédet ott.
Bársony István a Titkos Tanya című novelláját hallották. A felolvasó Tóth Levente színművész volt. Műsorunk ezzel véget ért. Búcsúzom a szerkesztő Tikovics Ernő, valamint a zenei szerkesztő Túri Sarolta és technikus kollégám Nátrán István nevében is. Berecz Renátát hallották. Műsorunkat pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Anselm Grün Megbékélés Istennel, Sérült Istenképeink Gyógyítása című művének 15. részét Varga Orsolya olvassa fel.
Anselm Grün Megbékélés Istennel, Sérült Istenképeink Gyógyítása. Az igehirdetés más légköre. Az igehirdetés légkörét csak maguk az igehirdetők tudják meghatározni és megváltoztatni. Ezért itt mindenek előtt az egyház teendőiről van szó. Ez a lelkipásztori feladatokat ellátó férfiak és nők képzésén kezdődik, de az alapos képzés önmagában kevés. Mert akik teológiailag korrekt módon gondolkodnak, azok sem kizárólag teológiai tanításokat közvetítenek, hanem mindig saját pszichikai gondolkodási mintáikat is. Ezért újfajta érzékenységre van szükség az iránt, amit tudattalanul közvetítünk prédikációnkkal. Az igehirdető gyakran észre sem veszi, hogy tudattalanul mi minden rezonál még a prédikációjában. Ezért olyan emberekre van szüksége, akik ezt megmondják neki. Ám csak olyan valaki mondhatja meg, aki jó indulattal van iránta és nagyra becsüli. Aki minden igehirdetőt csak kritizálni szeretne, az nem segíti előre őket. Ellenkezőleg, a prédikáló férfi vagy nő olyan mondatok mögé fogja elsáncolni magát, amelyeket senki sem kifogásolhat ugyan, de amelyek szintelenek maradnak és nem találják el a hallgatók szívét. Az igehirdetők csak akkor érintik meg az embereket, ha szívükből szólnak. De ha szívükből szólnak, akkor egyszer s mind saját lelki problémáikat is közlik velük. Ez rendjén is lenne. A döntő az, hogy az igét hirdető férfi vagy nő tudjon erről. Ebben az esetben elővigyázatosan és egyúttal bizalommal telve fog beszélni, s ami a legfontosabb, beszéde becsületes és hiteles lesz. Az alábbiakban különösen is szeretnék óvni néhány veszélyforrástól. Az első veszély a moralizálás. Az ilyen prédikáció fölhánytorgatja a hívőknek, mi mindent kellene tenniük, és örökös lelkifurdalást támaszt bennük. Bűntudattal küldi őket a mindennapokba, mondván túl keveset tesznek másokért, nem köteleződnek el kellően politikailag, nem teljesítik Isten akaratát, túl keveset imádkoznak, túl kevéssé szeretik fele barátaikat, és így tovább. Ha folyton bűntudatot keltenek az emberekben, azok egyszer be fogják zárni a szívüket, mert nem kellemes dolog megalázottan távozni a templomból. A bűntudatkeltés a hatalomgyakorlás kifinomult formája. E hatalomgyakorlással szemben tudatosan kellene védekeznünk, és néha az is jó lenne, ha szembesítenénk manipulációjukkal az igehirdetőket. Lukács evangélista e moralizáló igehirdetéssel a meggörnyedt asszonynak a szombati zsinagógai istentiszteleten történt meggyógyítása történetét állította szembe. Jézus kiegyenesíti az asszonyt, úgy, hogy az egyenes derékkal távozhat a zsinagógából. Ez szép képe annak, milyennek kellene lenniük istentiszteleteinknek. Egy moralizáló prédikáció után az emberek lehorgasztott fejjel mennek haza. Úgy prédikáljunk tehát, és úgy alakítsuk a liturgia légkörét, hogy a résztvevők azt érezzék, kiegyenesítették őket, és egyenes derékkal távozhassanak. A második veszély az abszolutizálás. Az ilyen igehirdetés abszolút módon állítja be a Biblia vagy a teológia tételeit, s ezzel kiiktatja az egyéni gondolkodást. Ilyenkor úgy tűnik, a prédikátor pontosan tudja, kicsoda Isten, mi az ő akarata, és úgy tesz, mint akit maga a Szentlélek bízott meg azzal, hogy hirdesse üzenetét. Itt is szükség van a hallgatóság értelmének bevetésére. Egyedül Isten az igazság, és Istenről mondott minden mondatunk csak kísérlet arra, hogy megközelítsük ezt az igazságot. 16. Benedek pápa többször is figyelmeztetett, a hitet össze kell kapcsolni az értelemmel. Aki használja az értelmét, az tudja, hogy Istenről tett kijelentéseink mindig csak súrolják Isten igazságát, de sosem ragadják meg teljesen. Értelmünkkel végső soron nem tudjuk felfogni Istent. A hit nem ugorja át az értelmet, hanem ugródeszkának használja ahhoz, hogy a felfoghatatlan Isten iránti bizalomba vesse magát, bízni tudjon abban az Istenben, aki túl van minden emberi fogalmon és elképzelésen. A harmadik veszély a démonizálás. Vannak prédikátorok, akik minden rossznak elmondják az embereket. Az ilyen prédikátornak barátokra van szüksége, akik figyelmeztetik. Saját pesszimizmusának fogja, az ördögtől való, lelkében megbúvó félelmét vetíti ki a világra. Ilyen esetekben jobb, ha a hallgató belsőleg elhatárolódik és fölteszi a kérdést, mit mond a prédikátor önmagáról? Birkózzon meg maga a félelmével, én nem veszem át tőle. Sokan panaszolják, hogy nem tudják elviselni az efféle démonizáló prédikációkat, és egyszerűen hátat fordítanak nekik. Természetesen ez is egy megoldás, de jobb lenne, ha meghallgatnánk az igehirdetőt, aztán megfogalmaznánk a magunk álláspontját. Én hogyan értelmezném Jézus szavait? Én hogyan válaszolnék a prédikátor érveire? Ha föltesszük magunknak ezeket a kérdéseket, akkor aktívan reagálunk, és a prédikáció kihívást jelent majd számunkra, még ha nem követjük is minden további nélkül az elhangzottakat. A negyedik veszély a dolgok ártalmatlan színben való feltüntetése. Vannak olyan prédikátorok, akik elkerülendő az első három veszélyt, áldozatul esnek a negyediknek. Olyan ártalmatlannak mutatják be Istent, hogy azzal elbagatelizálják, kedves, emberi figurává fokozzák le, aranyos nagyapóvá, aki csak értünk él és mindig a kedvünket keresi. Ez az Isten kép gyakran ellentmond az emberek tapasztalatának, akik néha úgy érzik, Isten elhagyta őket, másrészt nem engedi tudatosítani, hogy Isten felfoghatatlan titok. Nem enged ellátni a követelő Istenig, aki szemben áll velünk, aki előtt sarul levetve le kell borulnunk, és akit imádnunk kell. Isten egyszerre fascinózum és tremendum. Vonz minket, de meg is rettenünk tőle. Ha kizárjuk ezt a numinózus oldalát, megfosztjuk hatalmától, és ez nem válik javunkra. Erre az ártalmatlan Istenre már nincs szüksége az embernek, hiszen tőle nyugodtan élhet kedve szerint. Jézus üzenetének megfelelő hirdetéséért folyamatosan meg kell küzdenünk. Egyetlen ige hirdető sincs örökre a bölcsesség birtokában. Újból és újból fel kell tennie a kérdést, mit mond nekem Jézus üzenete? Milyen kihívást jelent, mit kérdőjelez meg? Mennyiben vigasz és segítség számomra. Az ige hirdetőnek bele kell élnie magát azok helyzetébe is, akiknek Isten igéjét hirdeti. Mi hajtja az embereket? Mi mozgatja őket? Mi kelt félelmet bennük? Mire vágyakoznak? Mire van szükségük ahhoz, hogy hitükre épített életük sikerüljön? Az egyház nem birtokolja egyszer s mindenkorra a válaszokat, és az egyes ige hirdetők sem ismerik végérvényesen a válaszokat a kérdésekre, még azok sem, akik népszerűnek számítanak. Nekik is újra meg újra meg kell küzdeniük a saját kérdéseikre és az emberek kérdéseire adandó válaszokért. Gyakran vetik a szememre, hogy ige hirdetésem egyfajta lájtos kereszténységet közvetít. Megpróbálom komolyan venni ezeket a szemrehányásokat és kritikusan kérdőre vonni magamat, de olykor az a benyomásom, hogy bírálóim csak szeretnének jól odamondani nekem. Egyesek úgy vélik, így tehetnek eleget a jézusi üzenet komolyságának, ám nem ritka, hogy csak saját hatalmi igényüket élik ki. Nagyfokú becsületességre van szükségem önmagammal szemben, és állandóan fürkésznem kell Jézus üzenetét, hogy az ő szellemének megfelelően hirdethessem. Az én szememben az a legfontosabb kritérium, hogy ne minősítsek és ne ítéljek el senkit, hiszen maga Jézus mondja, ne ítéljetek, hogy meg ne ítéljenek. Úgy érzem, hogy aki folyton azt hangoztatja, meg kell felelni Jézus komolyságának, az gyakran csak hatalmi igényét leplezi, és nem vonakodik megítélni azokat, akiknek Jézus üzenetét hirdeti. Én arra törekszem, hogy elmélkedéseimmel újból és újból belehelyezkedjem Jézus szellemiségébe, és ha jól értem Jézust, ő nem restelt provokatív szavakhoz folyamodni annak érdekében, hogy megnyissa a szemünket, ráébresszen a valóságra, és hogy szívünket is megnyissa Isten előtt. Ám nem ítélt el senkit, minden szava és minden vele való találkozás reményt és bizakodást keltett az emberekben. Én is ezt tartom szem előtt, hogy egyre inkább megszabaduljak önközpontú, csillogást és hatást kereső vágyaimtól. Mindinkább Jézus szavait szeretném szolgálni, hogy úgy érintsen meg az embereket, ahogy Jézus is megérintette hallgatóit. Az ő szavára megdöbbenéssel válaszoltak, megérintve és megtérve reménnyel fordultak az újrakezdés felé.
Anselm Grün Megbékélés Istennel, Sérült Istenképén gyógyítása című művének 15. részét hallották. Felolvasta Varga Orsolya, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Szentek, szentéletű emberek.
Szent Ludgard Szűz, aki 1246-ban halt meg. Szent Ludgard azok közé a csodálatos misztikus szentek közé tartozik, akikkel a 13. és 14. század folyamán oly nagy számban találkozunk. Assisi Szent Ferenccel egy esztendőben 1182-ben született a limburgi tartomány Tongern nevű városában. Atya jómódú és tekintélyes polgárember volt, és polgári gondolkodásának megfelelően lányának is jólétet és kényelmet akart biztosítani. Ezért már korán férhez adására gondolt. Ludgard azonban részben Jámbor édesanyjának hatása alatt már gyermekkorában a kolostori élet után vágyódott. Atya, aki alapjában véve szintén Jámbor és istenfélő ember volt, nem nagyon erőltette a dolgot. Így történt, hogy a Jámbor leányka 12 esztendős korában a bencés apácák Szent Trond melletti Katalin zárdájába került. A világ csábításai azonban ide is követték. Két fiatal kérője ugyanis kolostorba vonulása ellenére sem akarta feladni reményét, és nem szűnt meg kezéért esengeni. Ludgard, bár álhatatosan ellenállott csábításaiknak, nem tehette meg, hogy hébe-hóba szóba ne álljon velük. Egy ilyen alkalommal történt, hogy megjelent neki az üdvözítő, és vérző oldalsebére mutatva így szólt. Ide nézz és lásd, mit és miért kell szeretned. Itt a legtisztább örömöket fogod találni. Ezt az első jelenést a csodás jelenéseknek hosszú-hosszú sora követte. A fiatal apáca idővel a misztikus együttélésnek egészen bensőséges és közvetlen viszonyába került az Úrral és az ő szentjeivel. Az üdvözítő szinte nap-nap után megjelent neki. Legtöbbször nyitott és vérző oldalsebekkel mutatta magát, s még jelen volt, sebeiből kimondhatatlan édesség és erő áradt. Az Úr után leggyakrabban Szent Édesanyja, a Szent Angyalok, Keresztelő Szent János és Szent János Evangélista mutatkoztak. Szent János Evangélista például egy alkalommal fénylő sas formájában jelent meg, csőrével kinyitotta a Szentnek száját, és lelkét földön túli bölcsességgel árasztotta el. Ludgard a lehető legnagyobb természetességgel fogadta ezeket a természet fölötti jelenéseket. Naív egyszerűségére jellemző, hogy egyszer egy sürgős dolgára sietve e szavakkal szakította félbe imádságát, illetve látomását. Várj csak, Uram, míg visszajövök. Egyébként imádság közben rendszerint úgy elöntötte a kegyelem, hogy Újai hegyén olajformájában jelentkezett. Az is gyakran megesett vele, hogy a földről a levegőbe emelkedett, s éjszakánként fényes sugárkéve ragyogta körül fejét. Mikor zsolozsmázás közben ezekhez a szavakhoz ért, diffuses gratiae labis tuis, elömlött a kegyelem a te ajkadon, hangja szinte leírhatatlan szépséget és varást nyert, mintha szeráfi hangok áradtak volna ki lelkéből. Ezek a rendkívüli kegyelmek azonban egy pillanatra sem tették elbizakodottá Ludgardot. Továbbra is olyan szerény és alázatos maradt, mint amin ő újonc korában volt. Ezért társnői kivétel nélkül szerették és tisztelték őt, és már 23 éves korában perjelnőjükké választották. A szent alázatosságát nagyon bántotta ez a megtiszteltetés, és nyugtalanították a rendkívüli adományok, nevezetesen a csodás gyógyítás tehetsége. Sokan jártak keltek így a kolostorban, és nehezítették a szerzetesi rend és fegyelem megtartását. Nagy bizalommal kérte az urat, ajándékozza meg kevésbé veszedelmes adományokkal. Az úr meghallgatta leányát, az írás értésének szellemével ajándékozta meg. Idővel azonban ez sem elégítette ki. Nagy bátran kérte az urat, nem a szabadra vágyom, hanem a szívedre. Ebben a pillanatban beköltözött szívébe az Úr Krisztus szent szíve, és ragadta őt a tisztulás és szenvedés útján. Hogy zavartalanabbul élhessen az imádságnak, végre gyökeres lépésre szánta el magát. 1206-ban Szent Krisztina tanácsára a Brüsszel közelében lévő Cisztercita rendi apáca kolostorba lépett át. Itt nem kellett félnie az elöljáróság veszedelmétől, mert társnői túlnyomó részben a vallonok tehát francia nyelvűek voltak, ő pedig kemény flamand nyelvével sohasem tudott annyira megtanulni franciául, hogy beszélni tudott volna. A környezetváltozás azonban nem jelentett változást a rendkívüli kegyelmi életben. A jelenések ezentúl is gyakran ismétlődtek, és folyton újabb és újabb kegyelmeket fakasztottak lelkében. Ludgardnak isteni jegyeséhez való viszonya egyre bensőbbé és közvetlenebbé alakult. Ludgard nem csak a maga, hanem mások számára is rengeteg kegyelmet eszközölt ki imádságával, kemény vezeklésével. Sőt, akárhányszor puszta tekintetével számos, nagy bűnösnek megtérését eszközölte ki. Ugyanígy nagyon sokat tett a tisztítóhelyen szenvedő lelkekért. Akárhányszor megtörtént vele, hogy az elhaltak lelkei megjelentek neki, és majd imádságáért esedeztek, majd meg mennyei fényözönbe öltözve hálát mondtak neki hathatós közbenjárásáért. Az egyéneken túl nagy mértékben szívén viselte az egyetemes egyház sorsát. A kereszténység nagy céljáért egymás után 3-7 éves szigorú böjtöt tartott. Az elsőt az albiai eretnekek, a másodikat a bűnösök megtéréséért, s végül a harmadikat egy közvetlenül küszöbön álló egyház ellenes üldözés elhárításáért. Nem kis mértékben rendelkezett a szívekbe és a jövőbelátás adományával. Mikor például egy szerzetes ismerőse a magyarországi tatárjárás idején szorongva kérdezte tőle, vajon a tatárok Németországot megtámadják-e, ő a leghatározottabban kijelentette, hogy ettől nem kell félnie. S hogy kegyelmeinek semmi híja ne legyen, 11 évvel halála előtt Isten elvette szeme világát. Így is függönyt eresztett közéje és a világ közé, míg nem 64 éves korában boldog színe látására szólította őt mennyei jegyese Jézus Krisztus.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldog gálvatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk, add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.